Most pedig eredeti programunknak megfelelően Kövér György előadása következik, a magyar bankrendszer születése. Parancsoljon.
Tisztelt konferencia, kedves kollégák! Amikor a magyar bankrendszer történetével kapcsolatos előadásra szóló felkérést megkaptam, bár az utóbbi időben már komolyan megtanultam, hogy hogy lehet előadás felkérést visszautasítani. Ebben az esetben a szokásos mondandóm, miszerint nem vagyok kompetens a témában, nehezen lett volna érvényesíthető, mivel a 80-as évek eleje óta foglalkozom elsősorban a 19. századi magyar banktörténettel. Úgyhogy végül is elég kézenfekvőnek tűnt, hogy a magyar bankrendszer születése címen tartsam meg a mai előadásomat. Hogy mégis túlmenjek azokon a már leírt, vagy másút is olvasható dolgokon, amelyekkel léptem nyomon lehet találkozni. Úgy gondoltam, hogy négy kiinduló, hát nem mondanám, hogy túlzottan provokatív, mert részben költői kérdést próbálok a mai alkalommal körüljárni. Az egyik, hogy mi van a születés előtt? Jobb mondhatjuk fogantatás, de mégis akkor mi van a fogantatás előtt? Puszta helyen jött létre a bankrendszer. Nyilván én úgy készültem, hogy Gecsenyi tanárúra való hivatkozásra fogom mondani, hogy ez nyilvánvalóan a válasz már eleve adott, de most Balázsra hivatkozva könnyebben mondhatom, hogy természetesen nem. A második ilyen fő kérdés, hogy azáltal, hogy a Habsburg birodalom, vagy később az osztrák-magyar monarchia területén, vagy keretén belül jött le a bankrendszer, mennyiben értelmes dolog egyáltalán magyar bankrendszerről beszélni? Egyáltalán van-e a bankrendszernek nacionáléja? Szintén könnyen tudok most Balázsra visszautalni, legalábbis a záró mondataidra, hogy nyilván ez a kérdés is annyiban költői, hogy aligha. De azért tettem még másik két kérdést, amit csak az előadás végén fogok érdemben megválaszolni. Az egyik az, hogy amikor a bankrendszer kialakulásáról beszélünk, akkor most egy szakosodott, funkcionálisan tagolt pénzintézeti rendszer jött létre a 19. században, vagy pedig minden bank minden területen rivalizált egymással, amelyik nyilván egy másik lehetőség. Illetve a banktörténetben, a tipológia esetén, a bankrendszerek tipológia esetén szoktak bankorientált vagy piacorientált bankrendszerről beszélni. Egyszerűség kedvéért mondhatnám, hogy a bankorientált az a német modell, a piacorientált az pedig az angol modell, vagyis hogy az emberek és a vállalatok közvetlenül mennek el a tőkepiacra, vagy pedig valami közvetítőn keresztül kapcsolódnak a tőkepiacra. Erre is a végén térnék vissza. Amikor a banktípusokat most sorra veszem, természetesen a jegybankkal, mint központi bankkal kell kezdenem. Aki figyelte a jegybank elnök úrnak a diáit, ott mindig alul ki volt írva, hogy mi a jegybank fő funkciója, a pénzügyi stabilitás megőrzése. Na most az Osztrák Nemzeti Bank, ami a mi esetünkben 1816-ban a napóleoni háborúk inflációja végén a második devalváció lebonyolításakor jött létre, éppen azért, hogy az inflált papírpénzeket vecserélje új, stabilabb bankjegyekre. Ennek a létrejöttéről egy szerző azt írta, hogy az Osztrák Nemzeti Bank az állami csőd jegyében született meg, a vagyonát siratók zúgulódásait elcsitítani, a kormány tehetetlenségét palástolni, a kincstárnak új kölcsönforrás nyitni volt a törekvése. Hát nyilván ezzel a, hogy mondjam, historikummal ma már nem nagyon dicsekednénk, de azért talán nem árt felidézni, hogy ez is szokott lenni egy banki vagy központi funkció, mert még ez a háttértudás időnként aktualizálódhat. Első időszakban éppen azért, mert a régi pénz beváltása volt a fő funkciója, tulajdonképpen csak fiók pénztárai voltak az Osztrák Nemzeti Banknak, ebből Magyarországra 3 jutott. Ugye jellegzetesen nem okvetlenül kereskedelme, hanem közigazgatási centrumokban, Budán, Temesváron és Nagyszebenben. És igazából az Osztrák Nemzeti Bank fiókokat csak a 40-es évek végén kezdett, 47-ben kezdett először Prágában, majd Budapesten, akkor még Pest-Budán 51-ben kiépíteni. Ez a fiók már a banki tevékenység decentralizálását, nem csak a pénzváltást szolgálta. Az Osztrák Nemzeti Bank, ugye itt már mondtam, hogy költői kérdéssel indítottam, nyilvánvalóan ebben az esetben elég világos, hogy nem lehet puszta helyen létrejött bankról beszélni. Valójában a harmadik bank privilégiumtól, tehát 1862-től kezdve vívott ki valamilyen államtól való függetlenséget. Az államtól való függetlenséget a Habsburg Birodalomban természetesen közép-európai módon kell értelmezni, tehát hogy a bank kormányzóját például a császár nevezte ki, ez is a függetlenség jegyében történt nyilvánvalóan. De kétségtelenül fontos intézményes biztosítékok történtek ebben a statútumban, tehát például rögzítették az államadósság, mármint a központi banktól felvett államadósság mértékét 80 millió forintba, és erre azt mondta, már 66-ra kellett elérni, Königgrätz egy kicsit bekavar, de azért mégis ezt utána is megpróbálták fenntartani. Azt mondták, hogy ez tulajdonképpen annak az ára, ez a 80 milliós adósság, hogy az Osztrák Nemzeti Bank jegykibocsátó monopóliummal rendelkezik a monarchiában. Jóval lényegesebb volt azonban szerintem a függetlenség jegyében, hogy az állam innentől kezdve nem vehette közvetlenül igénybe a jegybank hiteleit, bizományba átvetett értékpapírokat, de tulajdonképpen az államnak, és ez a 67 utáni államban is így volt, ami dualista államban is így volt, nem volt joga igénybe venni a központi bank, a jegybank hitelét. Ennek volt egy alkalmi felfüggesztése 78-ban Bosznia miatt, de tulajdonképpen ezt a dualizmus időszakában a világháborúig betartották. Mindenki által ismert dolog, hogy aztán sor került 1878-ban a kiegyezés következtében a jegybank dualizálására, tehát az osztrák-magyar monarchia jegybankja osztrák-magyar banká alakult át, aminek nem a névadás volt a legfőbb mozzanata, hanem az, hogy két főintézet alá rendelték az összes helyi fiókot és mellékhelyet. Volt egy bécsi főintézet és volt egy budapesti főintézet, és az adott főintézet területén elkülönítették a központi banki hitelműveleteket. Itt nem csak fiókok voltak, hanem mellékhelyek is, ezek tulajdonképpen banki funkciókkal felruházott kereskedők voltak, és mint látjuk a 913-as adatokból, több mellékhely, úgynevezett mellékhely volt Magyarországon, mint Ausztriában, ami nyilván utal arra, hogy azért Magyarországon valahogy másképp kellett működnie a jegybanknak, mint a Cislajban. A második banktípus, tehát most a jegybank után a második banktípusra térve, ezek a takarékpénztárak voltak. A monarchia területén az Erste, a mai Erste őse az, amelyik 1819-ben először megalakult, aki gyakran megfordul Bécsben, még most is láthatja a Graben sarkánál, ott van kitéve, ott van az a klasszicizáló épület, amelyben ez az Erste annak idején létrejött. Eredetileg ezek a takarékpénztárak kifejezetten filantróp, emberbaráti célkitűzésekkel jöttek létre. Nem nagyon szoktunk róla beszélni, és ennek én bizonyos ilyen frajdi okait is vélem, hogy ez az Erste nagyon korán kiterjesztette tevékenységét Magyarországra, Dunántúlon, Felvidéken, Délvidéken különböző megbízott kereskedőket, kommanditokat hozott létre, akiket felkért arra, hogy számára gyűjtsenek betétet. Ez a 20-as évek végén történt, többségük nagyon hamar bezárt, de 3, a Nagyszombati, a Pozsonyi és a Győri, az tulajdonképpen a 40-es évekig működött, és miután 40 után nem csak a Magyarországon levő kommanditok szűntek meg, hanem 44-ig legalábbis megszűntek a Cisztlajtán területen levő ilyen kihelyezett, meg betétgyűjtőhelyek is. Nyilvánvaló, hogy a törvényi szabályozás változása okozta, hogy ez a tevékenység viszonylag rövid időre terjedt ki. De mégis azt kell mondanunk, hogy a takarékpénztárak sem puszta helyen jöttek létre a monarchiában. Ez a ténykedés, ez nagyon fontos előkészítés, ha úgy tetszik, még bizonyos értelemben mondhatnám, hogy pedagógiai funkciókkal bírt. Az első Magyarország területén önálló takarékpénztár Brassóban jött létre, nyilván a szászok szerepét itt most nem kell ecsetelni, és mindnyájan ismerjük Fáy András jóvoltából a Pest megyei első takarékpénztár egyesületet, amelyik aztán pesti hazai első takarékpénztár néven vonult be a banktörténetbe. És itt az imént utaltam a 40-es törvényi változásra, itt a közkereseti társaságokról szóló 1800-as törvény után már nem olyan formában jöttek létre Magyarországon a takarékpénztárak, mint azt megelőzően, tehát a Fáy féle eredetileg egyesületként alakult, és csak 45-be vált részvénytársasággá, de a második mondjuk így magyar takarékpénztár, a pozsonyi, az már eleve részvénytársasági formába működött. Na most ez a részvénytársasági formában működő takarékpénztár szakítást jelentett a takarékpénztárak eredeti emberbaráti funkciójával, mert ezek kifejezetten üzleti alapon kívántak működni, és olyan üzletágokat, mint a váltóüzlet is gyakorolták, amelyet az eredeti filantróp feladatkör nem tartott megengedhetőnek. Innentől kezdve tulajdonképpen egy furcsa kettőség jön létre a monarchiában, tehát közösek a gyökerek, de mégis kétfelé ágazik a dolog. Ugyan Ausztriában 1844-ben hoznak egy olyan szabályozást, amely megerősíti a takarékpénztárak, elsősorban a községi takarékpénztárak emberbaráti funkcióját. Ezt Magyarországon is megpróbálják bevezetni először Csínyával 1847-ben, aztán hát az új korszak szellemének megfelelően 52-ben erőszakosabban, de nem marad elég energia ennek a keresztülvitelére, a takarékpénztárak úgy védekeznek, hogy beadják a szabályzatuk átdolgozását, aztán kicsi hibát raknak bele, hogy nehogy elfogadják, akkor visszaadják nekik, és ezt így eljátszák az 50-es évek végéig. Szóval Magyarországon a regulatívumot soha nem sikerül igazából rendesen bevezetni, aminek következtében Ausztriában az takarékpénztári szektor elsősorban egy ilyen községi rendszerben, inkább filantróp alapon működik egyébként egyes pontokban egészen az 1970-es évekig, Magyarországon pedig üzleti tevékenység gyanánt működnek ezek a takarékpénztári intézetek. Egyébként hát ennek a legnagyobb kárvallottja majd az új Csehszlovákia lesz, bár ez lehet, hogy hidegen hagy bennünket, amikor a Trianon után a csehországi filantróp takarékpénztárak és a szlovákiai részvénytársasági takarékpénztárak egy gazdasági rendszerbe kerülnek, és hát elég nehéz ezeket közös nevezőre hozni. A harmadik banktípus, akiről szólni szeretnék, az a kereskedő bankárok, illetve kereskedelmi bankok. Itt már volt szó arról, hogy az első kereskedő, tulajdonképpen az első bankárok valójában nem írták ki a cégtáblájukra, hogy ők bankárok, a Rothschildok is egyébként, tehát egész 19. században mindig nagy kereskedőnek nevezték magukat. A lényeg azonban mégiscsak az, hogy az eddig emlegetett banki tevékenységek mögött mindig valami módon ott találunk valami kereskedő családot vagy kereskedő firmát. Ennek a példájaként említem, hogy az Osztrák Nemzeti Bankhoz benyújtott leszámítoló váltók döntő többségét 1850-ben 6 kereskedő bankári család nyújtotta be, tehát tulajdonképpen őtőlük mentek ezek a váltók. Akik közül 3 ismerhetünk, hát a Sina az egy magyar eredetű görög cincár, nehezen meghatározható nacionáléjú bankárcsalád, az Einstein és Eskeles, azt több helyről is ismerhetjük onnan, hogy a Széchenyi tőlük kért és nem kapott kölcsönt, ami állítólag a hitel megírására inspirálta. De én mondhatnám, hogy, hogy ez a cég 57-ben csődbe jut, és az egyik első ilyen bankcsőd a nevükhöz kötődik, és hát a Rothschildokat is valamilyen másokból tudjuk. De kereskedőbankárok nem csak a Cisztajnád területen vannak, hanem Magyarországon is. Az itt látható József Boskovic egy nagy Bécsben és Pesten is kereskedőbankári funkciókat betöltő család, amelyik 57-ben szintén a nagy csődök közé tartozik, vagy a Johann Samuel Frölich, aki egy evangélikus bankár, ő 1865-ben jut csődbe, egyébként azon ritka esetek, én ismeretem szerint, akik kétszer jutottak csődbe, de mind a kétszer kilábaltak belőle, de úgyhogy soha nem sikerült igazából talpra állniuk. Tehát formailag kiegyeztek a hitelezőikkel, de gyakorlatilag cégként már nem tudtak tovább működni. Illetve hát a Vodianer és fia cég, akinek az egyik fia Bécsben lett elég híres a sináikkal, nagyjából együtt tevékenykedő magánbankár. De nem csak ilyen kereskedő bankárokról tudunk, hanem vannak kereskedelmi banki intézmények is, amelyet a kereskedők hoznak létre intézményes kereskedelmi banki funkciók betöltésére, és erről mindig a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank juthat eszünkbe, amelyet Ullmann Mór nagykereskedő kezdeményező szerepével jellemezhetünk, de a legnagyobb részvényesei ennek a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak, amelyet 10 év alatt sikerül létrehozni, 31-ben indítják, és 41-re meg is valósul, hát akkoriban ennyi idő kellett egy bank alapításához. A legnagyobb részvényesei a Rothschildok, Ullmann és Vodianer, tehát a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank háta mögött is ott állnak ezek a kereskedő bankárok. És akkor itt Ausztriában, Triestben is jön létre kereskedelmi bank, de a példát, amit idézni szeretnék, az a Malvieu, aki egy hugenotta család sarjaként került valahogy Közép-Európába annak idején a Nanti Ediktum után, és egy magánbankot működtetett, kereskedőbankot működtetett Bécsben és Pesten, és halála után nem volt megfelelő örökös, és az ezért az egyébként szokásos módon az egyik cégvezetőjét bízza meg azzal, hogy vigye tovább az üzletet, aki azonban egy ideig megpróbálkozik ezzel, majd 69-ben beviszi ezt a újonnan alapított magyar leszámítóló és pénzváltó bankba, amelynek a tőkéjét az osztrák Niederösterreichische Eskom Gesellschaft adja, az egyik kereskedelmi bank, és hát a bevitelnek az ára az, hogy ő lesz az igazgató, legalábbis egy darabig. Ez a magyar leszámítóló és pénzváltó bank pedig a századforduló majd a magyar bankvilág 5 nagy bankja közül az egyiké válik. Itt csak azt akartam kiemelni, hogy nem csak párhuzamosan egymás mögött áll a két bankintézmény, kölcsönösen támogatja egymást, hanem van egy kontinuitás, az egyikből a másikba lehet átkerülni. A jelzálog hitelintézetnek is különböző típusai vannak. A jelzálog hitelintézetek között van, amelyik a porosz mintára alakul, tulajdonképpen egyesületi formában ez a Magyar Földhitelintézet. Európában egyedülálló módon az Osztrák Nemzeti Bank is gyakorolja a jelzálog üzletet, Európában egyébként majd még a világháború előtt az albán jegybank lesz ilyen, amelyik ezt az üzletágat fölkarolja, ebben az értelemben nem is leszünk teljesen egyedülállóak. És végül van a kimondottan üzleti alapon működő jelzáloghitelbank, tehát amely földre vagy házra ad kölcsönt, ilyenek Ausztriában is alakulnak, a Bodenkreditanstalt, illetve a Magyar Jelzáloghitelbank. Ami ebből a szempontból érdekes, hogy egy fontos átrendeződés történik a dualizmus korában a magyarországi jelzálogüzletek között. Eredetileg az Osztrák Nemzeti Bank vitte ezen a területen a prímet, és a mögötte a második helyen a Bodenkreditanstalt és a Magyar Földhitelintézet állt. A világháború előttre azonban megváltozik ez a sorrend, és a Magyar Földhitelintézet, a Magyar Jelzálogbank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank lesznek az éllovasok, és utána ott van még a többi is, sőt egy új Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálogbankja, és ott nyomul a hatodik helyen, ezt kifejezetten azért hozzák létre, mert ugye a takarékpénztárok is belefolytak a jelzáloghitelüzletbe, meglehetősen bizonytalan alapokon, és ennek érdekében létrehoztak egy zálog bankot, amelyik a takarékpénztárak által kihelyezett jelzáloghitelek másik oldalán tulajdonképpen a záloglevelek elhelyezésével foglalkozott. Végül, de nem utolsó sorban szólni szeretnék a lakossági szektoron belül a hitelszövetkezetekről is. Itt két nagy típus jellemző. Az egyik a Delitzsch községből, német területekről származó Hermann Schulze, aki egy ilyen típusú hitelszövetkezeti intézményt kitalált, a másik pedig, aki nyilván ma is ismert névvel, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, aki pedig egy másik hitelszövetkezeti rendszer kitalálója. Az előző az inkább az iparosoknak, emberbaráti célból a tagoknak előleg üzlettel próbált helyet csinálni, a másik azok pedig falusi, községi hitelszövetkezetek voltak, a Raiffeisen ilyen volt, amelyeknél mindig fontos volt, hogy a községek fölött legyen valami fölsőbb, összefogó szervezet. Nem akarom itt az egyes szövetkezeti típusok részleteit elmondani, de ez megint a szászoktól indul ki. Abban az évben, amikor Schulze Delitzsch már megcsinálja az ő maga német hitelszövetkezetét, már Besztercén, és majd ezen nyomán Szászföldön egy sor ilyen hitelegylet, kisegítőegylet, takarék és hitelegylet különböző néven jön létre. Erdélyben is, tehát minthogyha Erdélyben ez a dolog jobban működne, mint Magyarországon, de a 60-as években a magyarországi hitelszövetkezeti mozgalom is fellendül, népbankoknak hívják ezt. Abban az időben már az, hogy a Pesti Népbank, amelyik 66-ban jön létre, 73. szeptemberében csődbe kerül, az nem segíti ennek az intézménynek az igazi terjedését. A Raiffeisen az egy másik történet, ott az agrárius mozgalom a 70-es, 80-as években karolja fel ezeket a falusi hitelszövetkezeteket, és megteremti először a Pest megyei, majd az országos hitelszövetkezeti központot, amelyek segítségével 1913-ban már majdnem 2500 falusi hitelszövetkezet működik Magyarországon. Ez egy egyértelműen egy sikertörténet, és ez azt hiszem az agrárius mozgalomnak az egyik fontos eredménye, hogy a jelzálog hitelbankok nem csak a nagy és középbirtokokhoz, hanem a falusi emberekhez is eljutnak. És az utolsó banktípusként a mobilbankokról szeretnék még röviden megemlékezni. Ugye ennek a neve is egy furcsa képződmény, mert németül ugye mobilbanknak nevezik őket, de a francia nevük már Banque d'Affaires, és a magyar fordítás is, hogy mondjam, habozik, hogy fordítsuk, próbálják a korban mobilbanknak, forgalmi banknak, és végül valami módon a hitelbank az, amelyik leginkább kikristályosodik. A lényeg az, hogy ezek ingóságra, tehát mobíliákra nyújtanak hitelt, például zálogtárgyakra, vagy elzálogosított értékpapírokra, és az ős intézménye az 1852-ben létrehozott francia Crédit Mobilier, amelyiket tulajdonképpen egy ilyen nagy bankintéz, nemzetközi bankhálózatnak kívántak létrehozni. A Rothschildok magánbankházaival rivalizáló bankárok, a Perer testvérek. Ők a rövid és hosszú lejáratú üzleteket és az ingó és ingatlan hitelt is próbálták kombinálni, ami a korban, hogy úgy mondjam, igazán, azt mondanám, hogy unortodox megoldásnak számított, de ahogy ez szokott lenni a nagy feltalálókkal, ők feltalálták a Crédit Mobilier intézményét, amelyik 1866 után állandó fizetési nehézségekkel küzdött, tehát maga a Crédit Mobilier nem volt egy sikeres bank, ez a francia Crédit Mobilier nem volt egy sikeres bank, de a Crédit Mobilier mint intézmény megvalósult. Tehát megvalósult Ausztriában, ahol a Kreditanstalt, Magyarországon, ahol a Magyar Általános Hitelbank honosította meg. Tulajdonképpen kísérlet történt internacionális bankként való megvalósításokra, de ezek 73-ban az Angol-Magyar Bank és a Franco-Magyar Bank elvérzett. A tanulság minden esetre a magyar Crédit Mobilier alakulásában az volt, hogy tisztán mobilbankházként, tehát tisztán ingóságunkra nyújtott hitellel nem lehet talpon maradni, 73 tanúsága ez volt, és ezért a különböző helyről indult bankintézetek megpróbáltak elindulni az univerzális banká válás útján, tehát hogy többféle üzletágat is egyszerre gyakorolni. A magyarokat említve például a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank az új bankstílust hirdetett meg 1862-ben, és mindenfajta üzletágat gyakorolt. Ezen az úton követte a Magyar Leszámító és Pénzváltó Bank, tehát magukat alakították új formába, univerzálissá. A Pesti Hazai Takarékpénztár létrehozott 1894-ben egy külön bankintézetet a Hazai Bank néven, amelyikkel bizonyos üzleteit végeztette. Ez egy másik típusú megoldás, és a Magyar Általános Hitelbank pedig egyszerűen egy szerződéses viszonyban a Magyar Földhitel Intézet zálogleveleinek az elhelyezésére kötött szerződés. Tehát ő nem alakult olyan mértékben át, mint a többiek, de egy szerződéses viszonyban ő is több lábra próbált helyezkedni. Erről, ami a monarchiában zajlott, írta egy Bernard Michel nevű francia banktörténész a 70-es években, aki írt egy könyvet a monarchia bankrendszeréről. Hát nyilván ezt a szójátékot nem lehet magyarra lefordítani, de az felső sorra visszagondolunk, a banque d'affaires, tehát tulajdonképpen az üzleti bank mintájára ezek a monarchiabeli intézmények, banque à tout faire, amit azért tózai fordításban szatós bankoknak, vagy legalábbis mindenes bankoknak lehetne lefordítani. Tehát, hogy ez mindenféle bank intézmény, bank üzlet gyakorlását egyben gyakorolják. Ez egy visszautalás akar lenni a 3-as és 4-es kérdéseimre, és ezzel kapcsolatban már csak egy diagramot szeretnék bemutatni, hogyha ebből egyáltalán látható valami. Az első diagram az tulajdonképpen az osztrák-magyar monarchia imént idézett banktípusainak az egymáshoz való viszonyát mutatja 1873-ban és 1903-ban. Azért nem 1913, mert közben megváltozik a bankstatisztika Magyarországon, tehát nincs összehasonlítható adata a világháború. De 1903-ra már kialakul a rendszer. Ez a monarchia a második, az Magyarország bank típusainak az aránya. Az összes aktívákat mutatom, nyilván ezt egy sor más mutatóval is lehetne jellemezni, és koronára számoltam át az adatokat, megpróbáltam a magyart kicsinyíteni relatíve, de azért még látható maradjon. Itt jól látható, hogy a részvénytársasági bankok és a központi bank 1873-ban az egész monarchiában már még relatíve sokkal nagyobb szerepet töltött be. Ezek a két oszlopok, kék oszlopok mutatják, mondjuk a lakossági szektorhoz, a takarékpénztári vagy hitelszövetkezeti szektorhoz képest. 1903-ra viszont ugrásszerűen megnő a monarchiában ennek a jelentősége. Tehát itt a monarchiában a részvénytársasági bankok 73, ugye ez egy kulcsév, relatíve igen magas. Ha Magyarországot nézzük, akkor ez azért egy kicsit más görvét jelez. Ott egy csillaggal jelöltem az Osztrák Nemzeti Banknál, hogy természetesen az Osztrák Nemzeti Bank aktíváit 1873-ban nem tudom külön választani, meg 1903-ban sem, ezért azzal a történészek által bevett trükkel élek, hogy a kvóta arányban osztottam meg az aktívákat, ami természetesen vitatható, vagy legalábbis tovább gondolásra, de más módon ezt nem találtam volna helyesnek. A kvóta, ahogy hozzájárult a két országfél ahhoz, hogy a közös költségeket finanszírozzák. És látható, hogy ebből a szempontból Magyarországon 1873-ban is relatíva erős ez a takarékpénztári szektor, ami azért egy más indulás ahhoz képest, mint amit a monarchia egészét nézzük, de 1903-ra itt is kialakul egy olyan szerkezet, ami bizonyos értelemben ilyen piramidikus formát ölt, hogy a lakossági szektor az azért egy elég széles alap, és erre szépen fölfelé épül a többi bankoknak a szerepe. Megemlíteném ott az árválkodva a postatakarékpénztár intézményét, amelyik ugye újonnan jön be a 80-as években Ausztriában és Magyarországon. amit nem szoktunk kellően méltatni, pedig ahogy elnézem a jelenlevő társaságot, a jelenlevők egy része még emlékezhet az iskolai takarékbélyeg ragasztásra, mint egy olyan feladatra, amin keresztül a takarékoskodást akarták velünk tanítani annak idején. Na, ezt a postatakarékpénztár honosította meg Magyarországon. Nem azt mondom, hogy ez volt a fő üzletága, de a bélyeggyűjtésben az övé volt az úttörőszerep. Összességében tehát azt gondolom, talán kiderül, hogyha azt a következtetést vonom le a harmadik és negyedik kérdésre, hogy egyrészt nyilvánvalóan minden szakosodás ellenére a magyarországi bankrendszer egy ilyen minden területen rivalizáló mindenes bankok hálózatát eredményezte, és amihez nem kellett nagy fantázia, hogy előre kitaláljuk, nem az angol, tehát piacorientált bankrendszer, hanem a bankorientált bankrendszer német típusához állt közel a monarchia bankrendszere, és ezen belül Magyarországa is. Köszönöm szépen!